Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből. Igét hirdet Kovács Viktor.
Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, bőjt 5. vasárnapján, mégpedig János evangéliumából van a mai igénk, a második fejezet 13. versétől kezdve. Istennek igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Közel volt a zsidók Páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. A templomban találta a marhák, juhok, galambok árusait és az ott ülő pénzváltókat. Kötélből korbácsot csinált, és kiűzte a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt mindet. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta: vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piac teret az én atyám házából. Tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva: a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. A zsidók pedig azt kérdezték tőle: milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Jézus így felelt nekik: romboljátok le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Ezt mondták neki a zsidók: 46 esztendeig épült ez a templom, és te 3 nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek a tanítványai arra, hogy ezt mondta, és hittek az írásnak és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Amióta csak a világ a világ, azóta az emberiségben mindig téma az, hogy mi is tulajdonképpen a magántulajdon. Hogy mit jelent az, hogy valami az enyém, hogy nem másé, hanem az enyém, hogy hozzám tartozik. És különösen is élesen előjönnek olyan helyzetben ezek a kérdések, amikor valami olyan jellegű magántulajdonról van szó, amely sokakat érint, vagy sokakkal kapcsolatban van. És az utóbbi időben az került előtérbe, és nagyon sokat beszélnek róla mindenhol a közbeszédben, hogy vajon hogyan kell kezelni azokat az óriás cégeket, azokat az óriás, általában informatikával foglalkozó tech cégeket, amelyek tulajdonolják azokat az online felületeket, ahol manapság a dolgoknak a többsége úgymond történik, amin keresztül mi beszélgetünk, kapcsolatot tartunk, lett légyen szó a közösségi médiáról, akár a Facebookról, Instagramról, Twitterről, vagy bármelyik másikról, vagy legyen például olyan kereső motorokról, mint a Google, vagy bármelyik más ilyen nagy cég, akik tulajdonolnak ilyen online felületeket. Mit jelent az, hogy ez az ő cégüknek a magántulajdona? Ugyanis az a helyzet, hogy ezek az online terek, különösen is egy ilyen pandémiás helyzetben, a megnyilvánulásaink fő tere lett, tulajdonképpen az agórája lett az emberiségnek, azaz az a helye, ahol a közös dolgainkat megbeszéljük. Gondoljunk csak bele, akár a Covid előtti időszakban, de különösen is most így a pandémiás helyzetben, hogy hol van az a hely, ahol minden történik, ahol minden információt kapunk, ahol megosztjuk a gondolatainkat, ahol kapcsolatot tartunk. Hát az interneten keresztül, és elsősorban a közösségi médián keresztül. És hát ugye sok azért probléma ez, hogy ugye ezek magántulajdonban vannak, tehát céges tulajdonban vannak ezek a platformok, mert hogy akkor a cég vezetője vagy vezetői azt mondhatják, hogy mi itt tulajdonképpen azt csinálunk, amit akarunk. Hogyha nem tetszik az, amit te odaírsz, akkor letiltunk. Hogyha pedig tetszik az, amit odaírsz, akkor pedig annyira reklámozzuk, hogy minél többekhez eljusson. És nagyon érdekes kérdés ez, hogy abban a helyzetben, amikor az emberiség túlnyomó részének ez az elsődleges megnyilvánulási tere, akkor vajon az mennyire jó, vagy mennyire nem jó, hogy ez magán és nem köztulajdonban van. És tulajdonképpen azáltal, hogy ezek a nagy cégek a saját szájuk íze szerint alakítgatják a dolgokat, az ott megjelenő általunk készített tartalmakat, emberek által készített tartalmakat, azzal tulajdonképpen görbe tükröt raknak elénk a világról. Ahol sokszor azt hisszük, hogy mindenki ugyanazt gondolja, amit mi, vagy éppen senki sem gondolja azt, amit mi. És hát ez pontosan azért van, mert hogy ezek magántulajdonban, céges tulajdonban vannak, és ezeknek a cégeknek az elsődleges célja nem az, hogy pártatlanul tudósítsanak a dolgokról, hanem az, hogy minél több profitot termeljenek, pénzt termeljenek. És hát ezen megy a nagy vita ma, az egész világban. És paradox módon pont ezeken a platformokon történik meg, amikről éppen szó van, mert hogy máshol nem tud. És hát persze ott van a másik oldal, amelyik meg azt mondja, hogy hát igen, de hát kérem szépen, ez mégiscsak magántulajdon. Hát hadd csináljon már azt, amit akar a saját tulajdonával. Ha nem tetszik, ki lehet szállni, arrébb lehet menni, lehet csinálni egy másikat. Azt hiszem, hogy ez a vita lesz a, vagy hát nem lesz, mert már most is van, a 21. századnak a legfőbb irányzéka lesz társadalmi szempontból, hogy ez a vita merre fog alakulni. De hogy hogyan kapcsolódik ez a mai igénkhez, hogyan kapcsolódik ez ahhoz az igéhez, vagy ahhoz a történethez, amit úgy szoktunk hívni, hogy a templom tisztításnak, vagy Jézus megtisztítja a templomot történetnek. Praktikusan arról szól ez a történet, hogy Jézus elmegy Jeruzsálembe az ünneplésre, és azt látja, hogy ott a templomban mindenféle árusítások, meg pénzváltás, gazdasági tevékenység folyik, és ez őt felháborítja, és éppen ezért elűzi azokat az árusokat, akik ott a templomban vannak. És hát ez a történet egyrészt nagyon tanulságos, másrésztről pedig sokszor gondolunk róla olyan dolgokat, amik nincsenek benne ebben a történetben, vagy téves következtetéseket teszünk meg. Mint például azt, hogy sokszor úgy ábrázolják ezt a történetet, és én igyekeztem ide a vetítésbe egy olyan képet kirakni, ami nem ezt mutatja, hogy a templomon belül voltak ezek az árusok, amikor Jézus kiűzte őket, de a templomon belül az nem azt jelentette, hogy az épületben, hanem hogy az udvarán, ugyanis az is a Jézus korabeli templomhoz hozzá tartozott. Másrésztről ezt a történetet úgy szokták ábrázolni, hogyha például megnézünk egy Jézus filmet, egy Jézus életéről szóló filmet, hogy Jézus így feldühödik, és ilyen hirtelen felindulásból elűzi azokat, akik ott vannak, és ilyen gazdasági tevékenységeket folytatnak, pedig tulajdonképpen Jézus ezt nem hirtelen felindulásból teszi, ugyanis azt olvassuk a történetben, hogy kötélből korbácsot csinált, és úgy üzte ki őket. Nem tudom, hogy ki az, aki közöttünk ért a kötélveréshez, én nem értek hozzá, de gyanítom, az időbe telik. Tehát, hogy Jézus ezt nem hirtelen felindulásból csinált, hanem teljesen koncepciója volt, előre megfontolt szándékkal tette azt, amit tett. És végül pedig arra is szoktak gondolni, ennek a történetnek a mentén, hogy ezzel Jézus tulajdonképpen az egyházon belüli erőszakot legalizálta. Az, hogy a hitnek a nevében, vagy épp a vallásnak a nevében lehet erőszakot tenni más emberekkel, lehet agresszívan viselkedni. Pedig ebben a történetben ez sincs benne, és majd meg fogjuk érteni, hogy miért nem. Na de hát, hogyha ezek a részletek nincsenek benne ebben a nagyon jól ismert és népszerű történetben, akkor vajon mit jelent? Mi az, ami meg benne van ebben a történetben? Miről szól? Ez a történet mindenek előtt a templom tisztításnak a története az irányultságról szól. Ugye azt olvassuk, hogy Jézus ugye felborigatja itt az árusoknak az asztalait, akik különböző állatokat árultak az áldozatokhoz, meg pénzváltókat, akik tudtak ugye pénzt váltani ahhoz, hogy az emberek tudjanak vásárolni. Itt nem arról volt szó, hogy Jézus mindennemű gazdasági tevékenységet elítélt volna ezáltal, nem? Hanem irányultságról van szó, mégpedig arról van szó, hogy az áldozat az nem célja, hanem eszköze az Istennel való kapcsolatnak. Így módon azok a pénzváltók és azok az árusok, akik az embereken nyerészkedtek és próbálták felstrófolni az árakat, azok tulajdonképpen nem segítették abban az embereket, hogy ők hozzájuthassanak ahhoz az áldozati ajándékokhoz, amikre nekik szükségük volt, hanem éppen ellenkezőleg akadályozták őket abban, hogy hozzájuthassanak a magas árak miatt. De amiről ez a történet szól leginkább, és ami ennek a történetnek a középpontja, az az, hogy Jézus tulajdonképpen otthon van. A jeruzsálemi templomban vagyunk most, amely az Isten jelenlétének a szimbóluma és garanciája volt a nép számára. És ma már tudjuk azt is, hogy Jézus Krisztus Isten fiaként szintén az Isten jelenlétének a garanciája. Ahogyan mondta ő még gyerekkorában a szüleinek, nem tudtátok, hogy az én atyám házában kell lennem, amikor ugye a templomba ment. Jézus maga az atya temploma, hiszen benne maga az Isten öltött testet. Nem véletlen, amikor Jézus kérdőre vonják, hogy miért akarja ezt megtenni, vagy miért tette meg ezt, akkor ő azt mondja, hogy hát romboljátok le a templomot, és én 3 nap alatt fölépítem. És itt ugye nem a kőből épült templomra gondolt, hanem a saját magára gondolt, mint az Isten templomára. És ugye tudjuk jól, hogy a húsvéti történet végén Jézus 3. napra föltámad. Így hát könnyen beláthatjuk azt, hogy a templom az Jézusnak az otthona. Sőt, a templom, mivel Jézus Krisztusban maga az Isten öltött testet, ezért Jézus Krisztusnak a tulajdona, az övé, az ő felség területe. És Jézusnak, mint Isten fiának teljhatalma van ott. Ha akarja, erővel megtisztítja, ha akarja, akkor le is rombolhatja, és ha akarja, akkor vissza is építi. De akkor kérdezhetnénk, hogy miben különbözik akkor Jézus azoktól az óriási cégektől, akik tulajdonolják ezeket az online platformokat, amin leginkább megnyilvánulunk manapság, és ők is azt mondják, hogy azt küldök el, akit akarok, azt tartok ott, akit akarok, azt mutatom, amit akarok, mert ez az enyém, és azt csinálok vele, amit akarok. Akkor miben különbözik Jézus ezektől a cégektől? Hiszen ezek a cégek is nagyon nagy hatással vannak az életünkre, de hát Jézus Isten fiaként még nagyobb hatással van az életünkre, hiszen ő nem csak egy online platformot, vagy az internetet, vagy az internet fölött uralkodik, hanem az egész világ fölött, ahol ő azt csinál, amit akar. És ez a kérdés jogosan merül föl bennünk. És ez a kérdés úgy is megszokott bennünk születni, hogy oké, hogyha az Istené az egész világ, és ő az, aki uralkodik, és ő azt tesz, amit akar, akkor azok a rossz dolgok, amik történnek az életünkben, azok hogy történhetnek meg? Hiszen akkor azok az Isten tudtával történnek meg. Ezekben a kérdésekben, amik talán most is felmerülnek bennünk, szintén az irányultság a legfontosabb. Ugyanis abban tényleg nincs vita, hogy Jézus azt tesz, amit akar, kárvitatni az ő hatalmát az egész világ fölött. A vita tárgyát az képezheti, hogy vajon ez jó lesz-e nekünk, az, hogy ő neki hatalma van, vagy nem. És nagyon nagyot tévednénk akkor, hogyha azt gondolnánk, hogy Jézus ennek, akár ennek a történetnek a mentén egy erőszakos uralkodóként van jelen, despotaként a világban, akinek élvezetet okoz az, hogyha másokat bánthat. Mert ez egyáltalán nincs így. Ugyanis nem erről van szó. Nézzük meg ugyanis tovább az evangéliumot. Nézzük meg magát ezt a történetet. Jézus kötélből korbácsot készített. Az eredeti szövegben, amit szerepel, az egy fragellion, így szól görögül a korbács. Ugyanilyen korbáccsal, amit ő készített, ugyanilyen korbáccsal verték meg Jézust a kereszt halála előtt. Ahogyan a templomban ő megtisztítja a templomot az oda nem való dolgoktól, ugyanúgy az ő testét sem kímélte. Pontosan ugyanaz a korbács. És ő neki hatalma van, de ezt a hatalmát nem arra használta föl, hogy rosszat tegyen, hanem arra, hogy jót tegyen. Mégpedig azért, hogy nekünk örök életünk lehessen. Így az a végtelen hatalom, ami Jézusban megnyilvánul, ami által ő azt tesz, amit akar az egész világon, ezt a hatalmát ő arra használta föl, hogy saját magát emészze el, értünk. Saját magát adja oda, értünk. A mindenható Isten megüzeni nekünk, ezáltal a Jézusi történet által, hogy az az erő és az a hatalom, ami az ő rendelkezésére áll, az nem a bántást szolgálja, hanem azt, hogy nekünk életünk lehessen. Mindezt miért? Szeretetből. Így hát legyen ez a mai vasárnap, és legyen ez a mai ige, az önmagát odaadó Isten ünnepe. És mi, az ő követői, kövessük ebben is őt. Az életünk az ő kezébe van jó helyen, és ő azt csinál, amit akar, és mi is legyünk eszközök az ő kezében, emberek üdvösségére és az Isten nagyobb dicsőségére. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük azt, hogy Szent Fiadat elküldted a világba, hogy ő életünk lehessen. Köszönjük azt, hogy hatalmadat arra használod, hogy bennünket jó irányba terelj. Add, hogy észrevegyük mindazokat a jelzéseket, amiket adsz nekünk, így vezess el bennünket a te jelenlétedben az örök életre. Amen.